Ez itt a Marketing.hu podcast. Egy műsor, ahol olyan marketing, brand és kommunikáció szakemberek történeteit ismerheted meg, akik nap mint nap alakítják a hazai marketing világát és jövőjét. Az adások során őszintén mesélnek szakmáról, karrierjük csúcspontjairól és huppanóikról, magánéletükről, a múlt tapasztalatairól, és persze a jövőt befolyásoló trendekről. Maradj velünk, és ismerd meg a legsikeresebb hazai kampányok és szakemberek mögötti valós történeteket. A műsort vezeti Sándorfi Adrián, a Brocasters alapítója.
Sziasztok, kedves hallgatóink! Ez itt a Marketing.hu podcast, a Magyar Marketing Szövetség műsora. Én Sándorfi Adrián vagyok, és a mai vendégem Horváth Tibor, aki immár 15 éve foglalkozik felhő alapú megoldások értékesítésével. Hosszú évekig a Magyar Telekom és a T-Systems Magyarország keretein belül, később az Oracle-nél, majd most már 2 éve a Salesforce Marketing Cloud portfóliójának az értékesítését vezeti, nem csak Magyarországon, hanem Romániában és Bulgáriában is. Rengeteg nagyobb, elsősorban pénzintézeti, média, telekommunikációs és retail céggel dolgozik a régióban, de otthon van a startup világában is, ahol szintén bevezetnek CRM és marketing cloud megoldásokat. Szia Tibor, köszöntelek itt a stúdióban.
Szervusz, köszönöm a meghívást, és egyúttal üdvözlöm a hallgatókat is.
Marketing cloud téma, nem tudom, hogy mindenkinek ismerőse, hogy mit jelent ez a kifejezés. Mesélj nekem egy kicsit arról, hogy mi foglalható bele ebbe a fogalomba.
Marketing cloud az egy elég széles termékportfólió. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy minden olyan eszközt magába foglal, amire ma 2023-ban egy digitális fókuszú marketing és CRM csapatnak szüksége lehet a marketing területén. Jellemzően ez tartalmazza a klasszikus marketing automatizációs megoldásokat, amik ugye biztosítanak bizonyos cross-channel funkcionalitást, journey-k felépítését és ezek automatizált lefuttatását. Ide soroljuk a különféle szintű personalizációt, testre szabást biztosító megoldásokat, és mindenkinél napirenden van folyamatosan a hatékonyság, büdzsé optimalizálás kérdése, úgyhogy az analitika reporting terület is egy nagyon fontos komponens ennek a portfóliónak. Illetve ezen felül van még egy olyan terület, amit egyébként a Salesforce is lefed, az pedig a vásárlói hűségprogramokat támogató loyalty megoldások területe.
Csupa olyan dolgot mondtál, ami a te szádból kicsit olyan természetesnek hangzott, hogy hát ez persze mindenki tudja, mindenki ismeri, de közben szerintem nagyon kevesen használják ezt, vagy nem jó számban használják ezt Magyarországon. De mit látsz, hogy mennyire elterjedtek ezek a megoldások Magyarországon, vagy akár a régióban?
Van egy iszonyatosan növekvő trend. Természetesen ugye a COVID az mindent megváltoztatott. Van a McKinsey-nek egy erre vonatkozó kutatása, és ők annak idején megállapították, hogy a COVID lezárások első 6 hónapjában majd egy évtizednyi digitális transformáció ment végbe. Ugye ezt mindennapi emberként is érzékelhettük, hiszen teljesen megváltozott a világ, amiben élünk, máshogy vásárolunk azóta, máshogy dolgozunk, és ez való igaz, hogy a digitális marketingben, és úgy általánosakban a marketingben is egy nagyon komoly változást hozott.
De hát a penetrációja ezeknek a fajta megoldásoknak látványosan megnövekedett?
Igen, olyannyira, hogy azok a cégek, akik korábban elzárkoztak attól, hogy mondjuk felhő alapú technológiában gondolkodjanak, ők már proaktívan keresik ezeket a megoldásokat a digitális marketing területén is.
Miért zárkoztak ők el, vagy miért gondolják kitettségnek a felhő beköltöztetését az adatoknak?
Sokáig a security és compliance agályok voltak azok, amik a legnagyobb gátat szabták ezeknek a fejlesztéseknek, és van még egy másik, inkább emberi mentalitás is, vagy egy emberi vonal, amikor is ugye nagyon sok cég úgy gondolta, vagy nagyon sok cégben dolgozó vezetők úgy gondolták, hogy jó az, ahogy eddig működünk, jó a status quo, tökéletesen megfelelt egyébként ez a korábbi világnak, a COVID előtti világnak, viszont ahogy említettem, az ezért már nem így van, úgyhogy azok a vásárlói elvárások például, amik korábban egy brenddel szemben fennálltak, azok drasztikusan megváltoztak például.
Mik ezek az elvárások, vagy hogyan változtak meg?
Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy drasztikusan megnövekedtek. Szerintem nem mondok azzal újat, hogy azok a cégek, akik ezen a területen úttörők, mondhatjuk példaként a Netflixt, az Ubert, vagy akár az Apple-t, esetleg pénzügyi vonalon a Revolutot, ők elkényeztették a vásárlóinkat. Ők már az összes többi brandtől, akivel utána a jövőben kapcsolatba kerülnek, ugyanazt a szuper vásárlói élményt várják el, és egyszerűen nem adják alá. És ez egyébként megjelenik abban is, hogy hogyan viselkednek. Bizonyos kutatások szerint 3-ból 1 vásárló már az első rossz vásárlói élmény után új alternatívák irányába kezd fordulni, és 80%-uk egyébként marad ennél az új brandnél is. Természetesen ugye vannak olyan helyzetek, iparágak, amikor ez nem olyan triviális, hiszen mondjuk egy gázszolgáltatót nem lehet olyan könnyen lecserélni, de mondjuk a hagyományos retailben, vagy a már a korábban említett pénzintézeti iparágban ez elég markánsan meg tud jelenni.
Mondjuk a retail területén ezt hogy képzeljük el, hogy mi az, ami egy korábbi elvárás volt, és ami felül íródott, hiszen ott azért mégiscsak az van, hogy mondjuk, hogyha a fizikai részét nézzük, akkor egyértelműen besétálunk egy boltba, nem annyira a digitális megoldások uralják még mindig ezt a területet, inkább az elkereskedelemre gondolsz?
Igen, hát amikor ugye nem volt más lehetőségünk, csak a kanapéról tudtunk vásárolni, akkor ugye egyértelműen rászoktunk arra, hogy a digitális csatornákat használjuk, és itt viszont már elvárás az, hogy személyre szabott és personalizált tartalmakkal, üzenetekkel keressenek meg bennünket a cégek, és ami ugye nagyon érdekes, ez is egy triviálisnak gondolható dolog, de természetesen a cégeknek erre készülni kell, hogy minél fiatalabb egy vásárló, annál inkább szempont számára ez.
Igen, most, hogy így mondtad ezeket a digitális fejlesztéseket, vagy fejlődési elvárásokat, én is így belegondoltam, hogy kicsit így végigjátszottam fejben, hogy milyen szolgáltatókkal állok kapcsolatban, és tényleg megvan az a belső, kicsit tudatalatti igényem, hogy nagyon jó digitális felületeik legyenek, jó applikációkon keresztül dolgozzanak, és észrevettem magam, hogy ez alapján is ítélem meg, hogy maga az a szolgáltató jó vagy nem jó. Holott lehet egy csomó másik szempont lenne, most konkrétan bankos példák jutnak eszembe, hogy valamiért azt a percepciót találtam fel magamban, hogy akkor jó egy bank, hogyha jó a mobil applikációja. Ez persze nyilván nem így van, hiszen egy csomó más szempontot is figyelembe kell venni, de hogy milyen érdekes, hogy ezek ilyen hétköznapivá váltak, és talán pont amúgy az előbb említett ilyen digitális szolgáltatók miatt. Az intróban említettem azt, hogy pénzintézetekkel, telkó cégekkel, retail cégekkel dolgoztok sok részt, és közben utána mondtam azt is, hogy a startup szénában is megjelenik azért a Salesforce, vagy mondjuk ugye a Marketing Cloud megoldások. Kicsit tisztázzuk, hogy kiknek valók ezek a megoldások úgy általában így a piacról. Lehet azért egy olyan paradigma a fejekben, hogy ez csak a nagy cégeknek való, vagy csak a nagyon-nagyon nagy cégeknek való, nagyon nagy büdzsével. Tartod ezt, vagy ezt felül lehet írni?
Én itt két dolgot emelnék ki. Egyrészt ugye, hogy beszéltük, egy felhő alapú technológiáról van szó. Ugye a felhőnek többek között az a baromi nagy előnye, hogy skálázható és a mindenkori igényekhez tud igazodni az igénybe vett kapacitás. A másik nagy előnye ugye, hogy folyamatos az innováció. Tehát azok a technológiai cégek, mint mondjuk a Salesforce is, iszonyatos pénzeket ölnek az innovációba. Példának okáért nálunk minden évben 3 új release jelenik meg. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ügyfelek megvásárolnak egy rendszert, és minden évben 3-szor új funkciók, új feature-ök, teljesen új képességek kerülnek a platformba, és mindezeket úgy tudják igénybe venni, hogy ez nem kerül nekik egyrészt addicionális költségbe, másrészt a korábbi integrációkat, implementációkat abszolút nem zavarja be. És azon felül, hogy ezek a felhő alapú megoldások, ezek skálázhatók, folyamatos az innováció, és egyúttal ugye lekerül mondjuk az üzemeltetés, az IT üzemeltetés terhe is a vállunkról, emellett ráadásul modulárisan felépíthetők, ami azt jelenti, hogy az ügyfelek tényleg összelegózhatják maguknak azokat a modulokat, amire az ő igényeknek megfelelően szükségük van.
Tehát egy KKV, egy magyar KKV is akár célközönsége lehet a Salesforce-nak?
Abszolút, abszolút. Talán nem árulok el ezzel titkot, a Salesforce-nak egyébként elég komoly célja is vannak ezzel a szegmenssel.
Aha, jó, ez izgalmasan hangzik. Az jut eszembe közben, hogy mekkora kihívást jelent az nektek, hogy adtok egy jó rendszert, ami nagyon-nagyon sokféle marketing aktivitáshoz ad lehetőséget, és az adatnak a felhasználását teszi lehetővé nagyon sokféle formában, de hogy megvan-e az a fajta kreatív szakmai tudás a magyar cégeknél, hogy ezt ki is tudják használni, vagy ti adtok ehhez segítséget? Mert hogy azt gondolom, hogy talán nektek ez lehet az egyik ilyen fő nehézség, hogy vajon tudnak-e élni a cégek marketingesei mindazzal a funkcionalitással, amit ti egyébként évente 3-szor release-eltek.
Abszolút, ez egy nagyon hot topic. Van a Salesforce-nak egy éves kutatása, mi minden évben 6000 marketing döntéshozót megkérdezünk globálisan, hogy éppen mik az aktuális kihívások, amikkel küzdenek a napi munkájuk során, mik azok a trendek, amik az ő munkájukat befolyásolják, és hát hogy nem, a top 5-ben a munkaerő kérdése és ugye a képzett munkaerő kérdése az mindig felmerül, nem véletlenül ugyanis, hiszen egy nagyobb CRM, vagy egy kisebb-nagyobb CRM, vagy akár Marketing Cloud projektet sem informatikai projektként kell kezelni. Egyrészt, ahogy utaltál rá, ott van ugye az egyén szintje, kell utána majd komoly tudással rendelkező felhasználói bázis is, hogy egy ilyen rendszert hatékonyan tudjunk majd használni. A másik oldalról azt hiszem teljesen egyértelmű, hogy ugye azok a képességek, azok a skillek, amik korábban elegendőek vagy hatékonyak voltak, azok most már egy ilyen új technológiával már nem biztos, hogy ugyanolyan hatékonyan hasznosíthatók. Ebben egyébként a Salesforce nagyon nagy segítséget tud nyújtani. Hatalmas hangsúlyt helyezünk arra, hogy a majdani felhasználóink trailblazerek, vagy úttörők, ahogy mi hívjuk őket, folyamatosan tudják képezni magunkat. Van egy self-learning platformunk kifejezetten erre a célra, ami ilyen gamification mentalitással, megközelítéssel vezeti végig a felhasználókat, a Salesforce usereket, hogy minél több tudást szedjenek magukra az adott területtel kapcsolatban.
Ja, akkor látom, hogy akkor ezt ti is felfedeztétek, amit így éreztem, hogy itt lehetnek hiányosságok ezen a téren, de akkor elvileg akkor erre megvan a megoldásotok. Menjünk szerintem egy kicsit bele, hogy mi történik a Salesforce-nál. Először is azért szerintem tisztázzuk, hogy mi a te feladatod valójában.
Tehát ahogy ugye korábban beszéltük róla, én a Marketing Cloud termékportfólió értékesítését vezetem nem csak Magyarországon, hanem itt a szűkebb értelembe vett régióban. Egy régiós csapat tagjaként Magyarország mellett Bulgária és Románia tartozik hozzám. Lényegében itt a teljes értékesítési stratégia kivitelezése, a marketing aktivitás, a marketing területtel való szoros együttműködés is hozzám tartozik, úgyhogy nagy örömömre szolgál egyébként, hogy Magyarországon kialakult egy együttműködés a Magyar Marketing Szövetséggel is. Immáron hivatalos tagként tudunk részt venni a rendezvényeken, nagyon készülünk egyébként az idei Marketing Summitra is. És egyébként ez az egyik legnagyobb kihívásunk, nem véletlenül keressük az ilyen jellegű együttműködéseket, hiszen az egyik legnagyobb problémánk az még mindig az awareness, hiszen rengeteg ügyfél ismeri már a Salesforce-t, van, aki még egyáltalán nem, de aki ismeri, annak is még mindig mi a CRM cég vagyunk, holott már a digitális marketinget támogató megoldások piacán is piacvezetők vagyunk immáron 4 éve az IDC szerint.
Globális szinten, ugye?
Így van, aha. Így van.
És Magyarország egyébként mennyire erős a felhasználói réteget tekintve, tehát, hogy milyen nagyságrendű cégek vezették már be a Salesforce-ot itthon?
Természetesen azért van egy elmaradásunk az Egyesült Államokkal, illetve Nyugat-Európa több országával szemben, de büszkén mondhatom, hogy olyan brendek használják ma Magyarországon a Salesforce marketing automatizációs megoldásait, mint a MOL, a Rossmann, az iStyle, vagy pénzintézeti vonalon megemlíthetem az NM biztosítót, a Generalit, úgyhogy egy nagyon jó bázisra tudunk építkezni, és ahogy említett, most egy nagyon komoly, proaktív érdeklődést tapasztalunk ezen a területen, úgyhogy remélhetőleg hamarosan új, fancy logókkal bővül ez a portfólió.
Na, tök jó. Mondtad ezeket a cégeket, és egy mindenképp közös bennünk, hogy óriási ügyféladatbázissal dolgoznak valószínűleg. Ez nyilván egy CRM rendszernek az egyik előnye, és akkor tud igazán kijönni egy marketing automatizációnak is az előnye, hogyha nagyon sok adatból dolgozik. Mi a helyzet azokkal a cégekkel, akik kisebbek, kevesebb ügyfélhez jutnak el? Nekik is van értelme egy ilyen eszköz bevezetni?
Ez természetesen minden cégnél egyedi. Amit általánosságban meg lehet fogalmazni, hogy mindennek az alapja az adat. Tehát aki adatvezérelt módon szeretne cross-channel kampányokat kivitelezni, és cross-channel kampányokkal kommunikálni az ügyfelek felé, minden csatornát felölelő journey-ken keresztül vinni az ügyfeleket úgy, hogy ők egy jó ügyfélélményben részesülhessenek, ott mindenképpen megéri akár egy alap marketing automatizációs rendszerben, akár egy nagyobb szintű, magasabb szintű personalizációt biztosít. Megoldásban gondolkodni.
Maradj velünk, hiszen a történetnek itt még nincs vége.
Ez már ugye a third party cookie képessége lenne, és ugye nem ebbe az irányba megy a világ. Az OpenAI publikussá tette a ChatGPT-t, és mindenki elkezdte ilyen-olyan úton-módon tesztelgetni a generatív mesterséges intelligenciát, azóta ugye megjelent a mindennapi beszélgetésekben. Ahhoz, hogy büdzsét tudjunk optimalizálni, ugye szükségünk van mondjuk megfelelő adatokra, tehát ezeket ugye be kell gyűjteni, fel kell dolgozni, ki kell értékelnünk, és ugye ez alapján kell valamilyen optimalizáló tevékenységet végeznünk.
Mondtál olyan kulcsszavakat, hogy most már nem is tudunk nem belemenni abba, hogy mit is tartalmaz igazából ez a Marketing Cloud terület. Említetted korábban, hogy például a marketing automatizáció úgy általában az egyik ilyen fontos pillére. Itt jelent meg a cross-channel kifejezés, meg a journey-nek a használata. Egy kicsit világosíts fel minket, hogy úgy általában mi az, hogy marketing automatizáció, és hogy ezen belül ez a cross-channel funkcionalitás, működés, az mit jelent?
Beszéltük, hogy mindennek az alapja az adat. Ugye minden cégnél az lenne az elsődleges szempont, hogy legyen egy egységes olyan adat fundamentum, amire építkezve aztán lehet különböző kampányokat indítani, journey-ket felépíteni. Tehát a marketing automatizáció egyik legfontosabb célja az, hogy ugye a megfelelő üzenetet a megfelelő csatornán, a megfelelő tartalommal eljuttassuk az ügyfeleinknek, és ezeket a célokat támogatják ezek a marketing automatizációs megoldások. Ugye historikusan nézve jellemzően ezek az e-mail marketinggel, mint klasszikus csatornával indultak. Most már főleg az elmúlt 5-8 évben a mobil csatornák térnyerésével ugye kibővült ezeknek a csatornáknak a száma. Olyannyira, hogy most már például a Salesforce-ban a WhatsApp is egy natív csatornaként van jelen, és hát természetesen az ügyfeleket nem csak a saját csatornákon tudjuk elérni, hanem a fizetett csatornák, a social media, az egyéb paid felületek, display kampányok is nagy szerepet játszanak abban, hogy az ügyfeleket ugye konverzióra bírjuk. Így nagyon fontos, és ebben tudnak segíteni ezek a marketing automatizációs megoldások, hogy ezeket az ügyfél életutakat vagy journey-ket, ezeket úgy tudjuk felépíteni, hogy mindezek a csatornák egyrészt átjárhatók legyenek, másrészt pedig illeszkedjenek a vásárló igényeihez és preferenciáihoz.
Mondtad azt, hogy a fizetett kampányokat is lehet menedzselni, ezt úgy kell akkor értenem, hogy amikor a Salesforce-ba belépek, akkor nekem nem kell külön elmenni a Facebook hirdetési felületre, meg a Google Ads-be, hanem ezeket mind egyszerre menedzselhetem ezen a felületen?
Való igaz, hogy a Salesforce natív konnektorokkal rendelkezik ezen social és paid csatornák irányába, de azért itt még nem tartunk. Viszont tudunk olyan szegmenseket kialakítani, amiket aztán úgynevezett lookalike modeling segítségével a különböző social és fizetett csatornákon keresztül hatékonyan tudunk használni mondjuk ügyfélakvizícióra.
Aha, tehát, hogy felismeri a rendszer azt, hogy milyen ügyféltípusok vannak, és átadjátok ezt az információt mondjuk a Facebooknak, hogy na, még ilyen ügyfeleket hozzunk a rendszerbe, mert ők fognak vásárolni.
Így van, és mindez titkosított formában történik, tehát a mi nagyon-nagyon értékes és az ügyfelek által ránk bízott személyes CRM-ben tárolt adatainkat nem fogjuk ugye egy az egyben átadni, ezek úgynevezett hash-eléssel, titkosítással történnek, úgyhogy így ugye GDPR szempontból is meg tudunk felelni az előírásoknak.
Tehát én azt mondom, hogy nézzük meg a top 10%-át a vevőinknek, hogy ők milyen viselkedést folytatnak, milyen rendszerességgel vásárolnak, milyen személyes jellegzetességeik vannak, akkor ebből készül egy lookalike közönség, és utána hasonló típusú embereket tudunk betargetálni és bevonzani az oldalunkra, ahol viszont egy idő után elkezdenek már személyre szabott tartalmakat is megkapni.
Így van, ez egy nagyon jellemző use case, de természetesen lehetőség van arra is, hogy már meglévő ügyfeleket retargetáljunk, vagy adott esetben visszacsábítsunk magunkhoz.
A marketing automatizációnak egy fontos területe ez a personalizáció, tehát személyre szabott ajánlások megjelenítése. Ez az egész téma már szerintem jó 10 éve elkezdett megjelenni, ahogy a marketing automatizáció is, és általában abba futottak a cégek, hogy nincs elég adatuk, vagy pedig, hogy ezek a megoldások nem mindig ténylegesen jól személyre szabott ajánlatokat adnak, hanem valamilyen fajta randomizáltság volt benne, vagy pedig nem voltak igazán értékesek ezek az ajánlatok. Én itt ragadtam le mondjuk 10 évvel ezelőtt. Ahhoz képest mennyit és hogyan fejlődött mondjuk ez a personalizált, személyre szabott ajánlatadási metódus?
Ezek az alap marketing automatizációs rendszerek is tartalmaztak már ugye valamilyen szintű personalizációs képességeket, de most már tényleg sokkal előrébb járunk, hiszen megjelent a mesterséges intelligencia, és megjelentek azok a képességek, amelyek a valós idejű reagálást teszik lehetővé, és egyébként ez a nagy előnye a Salesforce úgynevezett personalizációs moduljában is, hogy az összes ilyen valós idejű use case tudja támogatni. Értem ez alatt ugye a klasszikus weboldal personalizációt, és itt akár ismeretlen, de visszatérő látogatóknak is tudunk számukra releváns tartalmat biztosítani, kiindulva abból, hogy mondjuk pár nappal ezelőtt, vagy egy héttel ezelőtt éppen milyen tartalmakat kerestek. Mondjuk mondjak erre egy példát, ha valaki egy pénzintézeti weboldalon mondjuk lakáshitelek után érdeklődik, akkor természetesen, amikor először érkezik, akkor egy generikus weboldalra találja magát szembe, de hogyha ő már rákattintott és végigolvasta mondjuk a lakáshitel tájékoztatót, akkor utána a következő látogatáskor már lehet, hogy ez a tartalom fogja őt várni, úgynevezett first party cookie segítségével tud megvalósulni, és ez a képesség akkor is meg fog tudni valósulni, hogyha ugye a third party cookie teljes egészében kivezetésre kerülnek, ami ugye jövő év nyarára várható jelenállás szerint.
Az ilyen honlapok esetében ti abból az adatból tudtok csak dolgozni, amilyen nyomot hagy maga után a látogató, tehát mondjuk lakáshitelek után érdeklődik, vagy pedig azt is tudjátok valahogy, hogy ő a social médiában egyéb más felületeken milyen tartalmat fogyasztott.
Ez már ugye a third party cookie képessége lenne, és ugye nem ebbe az irányba megy a világ. Ahogy említettem, a third party cookie kivezetésre kerülnek, innentől kezdve a first party adatoknak a jelentősége nő meg iszonyatosan. Tehát minden olyan adat, és ez ugye lehet jellemzően klasszikus CRM adat, amit az ügyfeleink regisztrációkor, online vásárláskor megadnak számunkra. Lehet úgynevezett zero party adat, amikor őket különféle kérdőívekkel a preferenciáikról, az igényeikről kérdezünk, illetve lehetnek mondjuk second party adatok, amik mondjuk partner együttműködéseknek köszönhetően rendelkezésünkre állnak, de nem feltétlenül mondjuk a saját felületeinken folytatott aktivitásnak köszönhetően vannak a birtokunkban.
Tehát elképzelhető az, hogy összeáll 3-4 olyan cég partneri viszonyba, akik szintén nagy ügyfeltörzset mozgatnak, tehát mondjuk több százezres vagy milliós ügyfeladatbázissal rendelkeznek, és ők egymás között úgymond kicserélik ezeket az adatokat?
Ez is mindenképpen működő, és ugye itt jöhet be mondjuk akár egy hűségprogramnak a létjogosultsága, és ugye nagyon sok cég is él ezzel a lehetőséggel. Próbálnak olyan komplementer partnereket találni, akiknek a tevékenysége valamilyen módon illik az ő kor tevékenységükhöz, és gondoljunk csak bele, hogy mennyi hasznos adatra tudunk így szert tenni, hogy látjuk, hogy az ügyfelek nem csak a mi szolgáltatásaink, termékeink vonatkozásában milyen preferenciákkal rendelkeznek, hanem adott esetben egy másik iparágba tartozó cégnél milyen tevékenységet folytatnak.
Nekem ez tűnik így a csúcskategóriának ebből a szempontból, tehát amikor már nem csak azzal az adattal rendelkezünk, ami berkeinken belül képződik, hanem más kereskedők adataival is, és hogyha ebből készülhet valamilyen fajta összehasonlítás, akkor utána egy még személyre szabottabb ajánlatot lehet adni. Ez azért meg kicsit ijesztően is hangzik, nem?
Mindennek az alapja ugye az adat integritása, tehát az ügyfélnek ugye kifejezetten hozzá kell járulnia ahhoz, hogy ezt az adatot ő megossza, és ezért cserébe egyébként ő személyre szabott ajánlatokat kaphasson tőlünk. Ugye az sem feltétlenül triviális, hogy ezeket az adatokat hogyan tudjuk begyűjteni, arról nem is beszél, hogy hogyan tudjuk tárolni, és hogyan tudjuk hatékonyan felhasználni. Nagyon sok cégnél még ezek az adatok technológiai és szervezeti silókban találhatók, így ugye az első nagy kihívás, amit meg kell ugrani, hogy ezt az adatvagyont, ezt egységessé kell tenni, ahogy mi szoktunk fogalmazni, demokratizálni kell a szervezeten belül, és ugye az lenne a cél, amire ugye mindig is vágytak a marketingesek, hogy előálljon egy olyan golden record, vagy 360 fokos ügyfélkép, nevezhetjük akárhogy, de ami egy tiszta ügyfélprofil, és ami alapján mondjuk nagyon-nagyon célzott kampányokat tudunk felépíteni.
És ehhez képest hol tartunk most? Tehát egyébként funkcionalitás terén ez már működik, ez már létre lett hozva, de hogy amúgy ezt kihasználják mondjuk a régióban ezt a lehetőséget?
A technológia adott, és azok a cégek, akik beruháztak mondjuk valós idejű personalizációt lehetővé tevő digitális megoldásokba, ők már ugye értelemszerűen előrébb járnak ezen az úton. Rengeteg olyan cég van, ahol viszont még meg kell ugrani ezt a lépcsőt. Tehát a CRM világ az egységes adat irányába indult el, és ennek a következő logikus lépcsője az úgynevezett customer data platformok lesznek. Ezek olyan megoldások, amelyek a marketing automatizáció következő generációját képviselik. Itt lényegében arról van szó, hogy bármilyen first party, second party, vagy akár külső adatforrást tudunk egy egységes rendszerbe beintegrálni, és ezek alapján különféle adatmodellek segítségével létrehozni az előbb említett 360 fokos ügyfélképet. És amint ez rendelkezésre áll, onnantól kezdve tudjuk ugye aktivizálni a fizetett, illetve a saját csatornákon keresztül kampányainkat, és ugye ami a legnagyobb szépsége ennek az egésznek, hogy ezen az egész folyamat során folyamatos új adatok képződnek, tehát ezek az engagement adatok, azok a reakciók, ahogy az ügyfelek viselkedtek itt az ügyfél életút során, azok újabb hasznos adatokkal táplálják ezt a folyamatot.
Ezt biztos megmértétek már sokszor, vagy talán vannak erre kimutatásaitok, hogy azon túl, hogy hatékonyabban tud a marketinges dolgozni, és a marketingesnek a munkája könnyebb lesz, és jobb, és szebb, és personalizált kampányokat tudnak lefolytatni, de végén az egésznek mi az üzleti haszna, hogy valaki egy ilyen rendszert vezet be? Milyen területeken láttok mondjuk növekedést, vagy mi az, amit ezzel számszerűen el tud érni egy vállalkozás?
Korábban említettem, hogy szeretjük megkérdezni az ügyfeleinket, és minden évben különböző területeken, akár globális vagy régiós szinten végzünk kutatásokat a meglévő ügyfélkörünkben, és ez egyébként pontosan ezen a területen, vagy ebben a kérdéskörben is így van. Minden évben kapunk visszajelzést az ügyfeleinktől, akik már implementálták a megoldásainkat, hogy milyen eredményeket értek el, és nagy általánosságban elmondható, hogy a Marketing Cloud-ot használó ügyfelek 30%-kal tudják általában javítani az általános marketingroit. Emellett a Customer Lifetime Value és a klasszikus Revenue KPI-ok is 20% fölötti mértékben tudnak növekedni, és hát ugye említetted a hatékonyságot, vannak olyan kirívó esetek, amikor akár 30%-kal is sikerül a média költéseket és az összmarketing büdzsét csökkenteni azáltal, hogy a beépített analitikai reporting megoldások segítségével a marketing szakemberek látják, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem, és így értelemszerűen nagyon jól tudják optimalizálni a költéseiket.
Egy-egy ponton már elejtetted az AI kifejezést, és tudom, hogy ahhoz, hogy hatékonyan tudjon működni a rendszeretek, vagy úgy általában a Marketing Cloud megoldások, itt azért a gépi tanulás, meg a mesterséges intelligenciának a megjelenése az egy komoly előrelépést jelentett. Mégiscsak kíváncsi lennék azért, hogy a gyakorlatban hogy épül be mindenféle olyan digitális, trendi AI megoldás, amiről most így hangos a marketing sajtó.
És hangsúlyozok, hogy nem csak a marketing sajtó, hiszen amióta ugye az OpenAI publikussá tette a ChatGPT-t, és mindenki elkezdte ilyen-olyan úton-módon tesztelgetni a generatív mesterséges intelligenciát, azóta megjelent a mindennapi beszélgetésekben is ez a téma. Ami viszont a mi területünket, a marketing területét illeti, azért valljuk be, nem egy új dologról van szó. A Salesforce-ban is imáron 7 éve vannak mesterséges intelligencia és machine learning alapú megoldások. Ezek lényegében egyfajta prediktív jellegű funkcionalitást hoznak be a marketingbe, tehát jellemzően ugye historikus adatokból tanulnak és vonnak le következtetéseket, és ez alapján tesznek olyan előrejelzéseket, amikkel ugye optimalizálhatók kampányok, javíthatók a konverziós számok. Mondok erre egy példát, ugye nem mindegy, és ugye minél nagyobb az ügyfélszám, annál nehezebb dolgunk van, hogy egy ügyfelet hány üzenettel, milyen gyakorisággal találunk meg, hiszen van, akinél az inger küszöb mondjuk csak heti 2 e-mail, van, aki meg elvárja, hogy mondjuk egy napi ajánlót kapjon a legjobb termékekből. Ez az, amit a mesterséges intelligencia tökéletesen tud optimalizálni, csak úgy, mint egyébként az, hogy a hét melyik napján, vagy adott esetben a nap melyik napszakában kézbesítsük azt az e-mailt az adott postafiókba, hiszen gondoljunk csak bele, mindenki máskor szereti a privát e-mailjeit megnézni. Én személy szerint az ebédszünetet szoktam erre kihasználni, de valaki reggel ezzel kezdi a napot. Úgyhogy ez személyre lebontva már megvalósítható, és ahogy említettem, ez már nem egy új megoldás. Ezek a típusú prediktív mesterséges intelligencia képességek csak a Salesforce platformban naponta már 215 milliárd prediktív előrejelzést hoznak globálisan.
Nagy jó Isten, az összes ügyfélnél, ugye? Összegezve.
Igen, természetesen.
Ez azt jelenti, hogy AI alapon hoztak olyan javaslatokat, hogy most milyen tartalom kerüljön be egy kampányba, illetve az a kampány mikor legyen kiküldve, mikor jelenjen meg, és kinek jelenjen meg.
Így van.
Nagyon szuper. Nekem mesélted korábban, ahogy így telefonon beszéltünk, hogy a ChatGPT kapcsán is van valamilyen fejlesztésetek, erről lehet már mesélni?
Abszolút.
Közönségnek?
Igen, abszolút. Márciusban volt egy nagy bejelentésünk, ekkor egy sajtótájékoztató keretében publikussá tettük, hogy a ChatGPT az beköltözik a Salesforce platformba, és egyébként a mi AI machine learning brandünk az Einstein, úgyhogy Einstein GPT névre fog hallgatni ez a funkcionalitás. Itt lényegében ugye arról van szó, hogy amíg eddig az AI abban segített minket, idézőjelbe téve csak, hogy prediktív előrejelzéseket és javaslatokat tett, most már ugye ezen előrejelzések alapján tartalmat is fog tudni nekünk gyártani. Klasszikus példa lehet erre, és ezek egyébként az első use case-ek, amikkel indulunk, hogy subject line-okra tesz javaslatot a generatív AI, ezeket ugye nagyon jól lehet utána A/B testinggel próbálgatni, melyik működik, melyik nem. Landing page-et tudunk egy-két prompt megadásával létrehozni, és hát ugye természetesen egyéb szöveges és képi tartalmakat is tud generálni nekünk. majd az AI.
És ha jól sejtem, akkor ebben a nagy különlegesség az nem az, hogy egyébként lehet használni Subject Line megadásra a ChatGPT-t, hiszen ezt én is tudom, most felmegyek a felületre, de hogy itt az adat lesz mögötte az, ami ezt különleges szupererővel ruházza fel.
Igen, mert ugye a ChatGPT alapesetben csak az interneten publikusan elérhető adatokat használja. Ugye ennek minden előnyével és hátrányával, veszélyével együtt. A Salesforce annyit tud hozzátenni a történethez, hogy innentől kezdve a CRM adatok is elérhetővé válnak. Ez az egyik nagy előny. A másik az, hogy beindul egy olyan biztonsági layer is a platformba, ami megakadályozza azt, hogy ezek a bizalmas CRM adatok illetéktelen kezekbe kerülhessenek.
Tehát akkor gyakorlatilag ilyen titán ötvezetű falak közé szorítjátok a ChatGPT-t, amivel nem tud kitörni, és csak a belső információkat tudja felhasználni, de azokat sokkal hatékonyabban, mint ahogy egyébként egy átlag user tudná használni ezeket a megoldásokat.
A ChatGPT nem veszíti el azon funkcióját, hogy a publikus adatokból is dolgozon. Megjegyzem, én személy szerint ebben látom az egyik nagy veszélyét, hiszen a ChatGPT még ugye nagyon-nagyon sok esetben nem tud különbséget tenni a különböző források hitelessége és a tartalmak hitelessége között. Nagyon sok fals információval találkozhatunk, erre már külön szó is van, ezt AI hallucinációnak hívja a szakirodalom, úgyhogy ez a képesség még természetesen megmarad, illetve ami ezt még kordában tudja tartani, az a megközelítés, az a mentalitás, amit a Salesforce mindenképp az AI területen magáénak val, hogy a kontroll mindig a marketinges szakember kezében maradjon. Tehát lehet, hogy a generatív AI kreál nekünk egy nagyon jó landing page-et, de azt nem fogja publikálni, amíg az adott jóváhagyó ki nem javítja, vagy adott esetben jóvá nem hagyja a marketing területen belül.
Azért mondjuk a ChatGPT is tartalomkészítésnél én azért nagyon sok nem csak pontatlanságot, hanem gyenge fogalmazást, vagy ilyen bizonytalanságot látok, következetlenségeket látok. Ezt hogyan tudjátok kiküszöbölni? Pont itt is az fog számítani, hogy korábban milyen kampányokat küldött ki az adott ügyfél, és ezt újra hatékonyabban fel tudja használni az AI modell. Hogy oldjátok azt meg, hogy ezek a tartalmak erős minőségűek legyenek?
Egyrészt erről van szó, tehát a CRM adatokat ugye, meg a first party adatokat lehet erre használni. Másrészt itt jön be a marketinges szakembernek a szerepe. Mi azt gondoljuk, hogy ez az új AI világ, ez nem fogja elvenni a marketingesek munkáját. Való igaz, hogy bizonyos repetitív, favágó jellegű munkákat, azokat levesz az ember válláról, de mivel a ChatGPT még nem tud értelmezni olyan dolgokat, mint mondjuk a fekete humor, vagy a szarkazmus, vagy nem tud különbséget tenni bizonyos szexista, vagy adott esetben rasszista tartalmak között, addig kell, hogy legyen egy kontroll, és a cél az ugye, hogy megmaradjon ez a jövőben is, hiszen senki nem akarja, hogy az ügyfeleket bántó, vagy adott esetben félrevezető tartalmakat küldjünk ki a célcsoportjainknak.
És nem csak ez, hogy negatív tartalom kerüljön bele, hanem meg kell védeni a marketingesnek a brandet is olyan szempontból, hogy az a személyiség, az a jellegzetesség, ami sok-sok év alatt kialakult, és ez a kommunikációba is beépült, az utána ezekkel az AI által gyártott tartalmakba is visszaköszönjön, és ami a brandre jellemző, az ott maradjon. Azért azt gondolom, hogy ez mindig is igényelni fogja az emberi kreativitást és az emberi érzelmeket és beleérző képességet.
Reméljük, hogy
igen. Én is azért ezt olvasom ki, hogy van egy olyan forgatókönyv, hogy egy robot végzi a marketinget a cégeknél, és AI alapon egyesével a userekre targetálva indítja a kampányokat, optimalizál, büdzsét rak össze, kampányokat menedzsel le. Ez lenne a nagyon-nagyon utopisztikus forgatókönyv, de a valóság az pedig az, hogy ez sokkal inkább, ha jól értem, az ember és a rendszernek a közös munkája lesz, hogy ez az embert segítse végeredményben.
Igen, mondjuk említetted itt a büdzsé optimalizálást, erre egy nagyon-nagyon jó példa, ugye, hogy ahhoz, hogy büdzsét tudjunk optimalizálni, ugye szükségünk van mondjuk megfelelő adatokra, tehát ezeket ugye be kell gyűjteni, fel kell dolgozni, ki kell értékelnünk, és ugye ez alapján kell valamilyen optimalizáló tevékenységet végeznünk, nagyon-nagyon leegyszerűsítve. Most ebből a folyamatból, ugye ez jellemzően mind egy manuális történet, természetesen vannak rendszerek, amik támogatják ezt a folyamatot, de például a kiértékelés lépcsője az jellemzően ugye az emberi tényezőn múlott. Most már ebbe az AI mondjuk nagyon nagy mértékben be tud segíteni, vagy adott esetben át is tudja venni ezt.
Nagyon izgalmas. Lennék most újra vállalati marketinges ebben a világban, úgyhogy izgalmas irányok kezdődnek el, és ez most egy elég fantasztikus új jövőt rajzol elénk. De azért persze várjuk ki a végét, nézzük meg, hogy a gyakorlat mit mutat. Én azért ugye meséltem, hogy jó 10 évvel ezelőtt is láttuk ezeket a marketing automatizmusokat, akkor nekem annyira még nem tetszett igazán, nem annyira működött. Most már azt mondod, hogy nagyon nagy cégek nagyon nagy eredményeket érnek el, ugye említettél konkrét számokat is, és akkor most jön ennek az AI-osított változata is, hát kíváncsi vagyok.
Hát igen, és még az AI-ra csak a felszínt kapargatjuk, tehát abszolút nem tudjuk megjósolni, hogy mit hoz az elkövetkezendő 1-2 év, vagy akár 1-2 évtized, úgyhogy én is személy szerint kíváncsian várom, hogy ez milyen irányba fut ki majd.
Milyen érdekes, hogy technológiai cég egyik vezető menedzsereként te sem tudod, hogy mi történik 1-2 év múlva a technológia világában, és ezt igazából az AI hozta el, úgyhogy ez egy nagyon szép és izgalmas játékteret teremt akkor neked is személy szerint.
Így van, és hát ahogy egy marketingesnek, úgy nekünk értékesítési területen dolgozóknak is nagyon-nagyon fontos, hogy folyamatosan képezzük magunkat, hiszen ezek a technológiai változások, ezek alapjaiban írnak át korábban bevált technológiákat, metodikákat és munkamódszereket.
De hát, ha jól látom, akkor ehhez neked hozzá kellett egyébként is szokni, mert hogy a szakmád végigkísérte az, hogy evangelizálni kellett a IT-sokat és a marketingeseket, meg a cégvezetőket, hogy a cloud alapú vagy felhő alapú marketing megoldásoknak a haszna az jelentős, és hogy jól működik ez a technológia, úgyhogy szerintem nem fogsz megijedni ettől a kihívástól.
Remélem, hogy így lesz.
És ha jól tudom, akkor veled is fogunk találkozni majd a 2023-as Marketing Summiton, a Magyar Marketing Szövetség rendezésében. Szeptember 14-én gyűlik össze a szakma, és az aktuális trendekről fognak beszélgetni. Milyen témát hozol, mert ha jól tudom, akkor te is előadsz.
Én pont az AI szerepét fogom egy kicsit részletesebben taglalni az előadásomban, illetve ott lesz az egyik nagyon trendi ügyfelünk is. A látogatók belepillanthatnak abba, hogy a Sziget marketing igazgatója hogyan látja az első másfél év tapasztalatait a Marketing Cloud-dal. Az idei rendezvénynek egyébként a teljes kommunikációja már a mi platformunkról ment, úgyhogy ez egy nagyon aktuális és trendi előadás lesz, ebben biztos vagyok.
Nagyon jó. Ők egyébként milyen modulokat használtak ki, hogyha egy röviden lehet még erről hallgatni?
Ők jellemzően az e-mail csatornát használják, tehát az alap marketing automatizációs modul, de elég ambiciózus terveik vannak a jövőre nézve.
Jó, hát akkor ezt érdemes lesz meghallgatni a Marketing Summiton, tehát szeptember 14-én 2023-ban, úgyhogy remélem, hogy még időben hallgatjátok, kedves hallgatók, hogy egy jegyet tudjatok váltani, és akkor ott tudtak találkozni Tiborral is, valószínűleg velünk is, és azokkal a marketing vezetőkkel, akikkel az elmúlt jó néhány adásban beszélgettem itt a marketing.hu podcastben. Horváth Tibor, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
Köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóink, pedig nagyon szépen köszönöm, hogy egészen ideig meghallgattátok az adást. Ez azt jelenti, hogy nagyon érdekelt titeket ez a téma, és remélem, hogy hallottátok már a korábbi epizódokat is, és fel vagytok iratkozva már a csatornánkra, hogyha nem tennétek, akkor most bármilyen podcast platformon, amin hallgattok minket, nyomjátok meg a feliratkozás gombot. Ha úgy érzitek, hogy ez hasznos a ti szakmátok tagjainak, akkor légy szíves, küldjétek el ezeket az adásokat nekik, hogy terjedjen ennek a műsornak is a híre, hiszen itt az a célunk, hogy edukáljuk a marketinges szakmát, és megmutassuk azokat a szereplőket, mint a mai napon Horváth Tibort is a Salesforce-tól, akik alkotják és irányba helyezik a marketing szakmát. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velünk vagytok, hallgassátok továbbra is a marketing.hu podcastet, ez a Magyar Marketing Szövetség műsora, én Sándorfi Adrián vagyok. Köszönöm szépen, sziasztok!
További marketing.hu podcast adásokért és más inspiratív tartalmakért látogass el a www.marketing.hu-ra, aminek linkjét a leírásban is megtalálod. Ne hagyd ki a feliratkozás gomb megnyomását sem. Hamarosan újabb adásokból tanulhatsz, és inspirálódhatsz a marketing világáról és annak főszereplőiről. Marketing.hu podcast.